Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat 301. számú dicséretünket énekelve. Annak minden versét énekeljük el, rövid versek, ezek bár 8 versszakból is áll. Tehát 301-es, új világosság jelenék, ó tévejgés, csendesedék.
Thank you.
Mielőtt imádkozunk, valamire szeretném fölhívni a testvérek figyelmét. Ma, miközben ti énekeltetek, néztelek bennőtöket. Sokan talán akkor nem tudják, hogy az éneklés milyen fontos dolog. Akik most beültek ide és nem énekeltek, kezükbe se veszik az énekeskönyvet, azok valamitől megfosztják magukat. Megmondom, hogy mitől, és hogy miért énekelünk. Azért szerves része az Isten tiszteletnek az éneklés, mert az éneklés egy imádságforma. Imádkozik, aki énekel. És az Isten föl akarja készíteni a lelkünket az ige befogadására. Ezért énekelünk. Hadd bátorítsak mindenkit, hogy vegye komolyan az éneklést. Nem véletlenül egy ritkán énekelt éneket énekeltettem, ráadásul nem véletlenül az egészet végig. Érdemes lesz otthon elővenni és elolvasni, hogy milyen csodálatos szívet, lelket, íge előtt nyitogató ének volt ez. Ne fosszátok meg magatokat soha attól, hogy énekeljetek. Sokszor csak annyi történik az emberrel a templomba, hogy énekelt, azaz imádkozott, és így volt együtt az Úrral. Most pedig imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, az ezévi adventi előkészület alkalmait, köszönjük az igét, köszönjük a testvéri közösséget. Fontos nekünk nagyon, hogy tőled tanítottak legyünk ebben a vaduló, sötétedő és butuló világban. Fontos nekünk, hogy akaratodat megérthessük és követhessük, hogy el ne vesszünk. Szólj, Urunk, és mi nagyon szeretnénk igazán figyelni rád. Áld meg a mai esténket, és áld meg a hét estéjeit. Hadd növekedjünk a hitben, hadd gazdagodjunk, vagy hadd jusson végre célba az életünk, ha még az igazi célt el nem érte. Te tudod, Urunk, hogy ki hol tart ezen az úton. Add nekünk éppen azt, amire éppen nekünk szükségünk van. Amen. Máté evangélium a 22. részéből olvasom az igét, Jézusnak egy példázatát, és jelzem, hogy ha Isten megtart bennünket, akkor Jézus parúzia példázatai lesznek előttünk. Estéről estére, ma az elsőt hallgassuk meg a sorból. Máté evangélium a 22. része, a fejezet elejétől. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, ezt mondva. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, ezt mondva, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldte hadait. Azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. És akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a kereszt utakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondané ki, barátom, mi módon jöttél ide, hiszen nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Kedves testvérek, advent kezdődik, ami nagyon fontos időszak az egyház életébe. Ilyenkor a figyelmünket különösen is Jézus Krisztus visszajövetelére irányítjuk. Tulajdonképpen az történik, hogy Jézus mennybe menetele óta várjuk Jézus visszajövetelét. Azóta várjuk. Egyszerűen azért, mert Jézus megígérte, hogy visszajön. Azt mondta, hogy még egy kevés idő, mondta, amikor itt járt közöttünk, te szerint, és többé nem láttok engem, de majd megláttok újra. Most még egy kevés idő, eljön a mennybe menetel, és nem láttok engem, de majd megláttok újra. Ezért az egyház várja ezt az újra meglátást. Jézus visszajövetelét. Mikor lesz? És hogyan lesz? Testvérek, azt biztosan tudjuk, hogy lesz. Hogy visszajön Jézus, ezt biztosan tudjuk. Sokan úgy gondolják, hogy milyen jó lenne azt is biztosan tudni, hogy mikor. Mert ha tudnám, akkor jobban fölkészülnék, vagy igazán fölkészülnék erre. Biztos? Ha valami csodálatos módon Magyarország minden családi otthonába, valamilyen műszeren keresztül meg lehetne hirdetni, hogy Jézus holnap után biztosan visszajön. Érdekelné az embereket? Elhinnék? Kétségbe esve próbálnák a testüket, lelküket, az életüket megtisztítani? Hát magukat kereszténynek valló emberek sem hiszik el. Azt mondta az Úr Jézus, hogy arról a napról és óráról pedig senki nem tud, hogy mikor lesz az ő visszajövetele, még az ég angyalai sem. Csak a mennyei atya egyedül. Testvérek, pontosan tudni azt, hogy mikor jön vissza Jézus, ez titok, és titok is marad. Senki nem tudja. Mégis azt látjuk, hogy szekták, vallási közösségek, keresztény vallási közösségek is születnek, amelyek a zászlajukra tűzték ennek a fontos dolognak, számukra oly fontos dolognak a megismerését, hogy mikor, mikor jön vissza Jézus. Számítások sokaságát készítették a mögöttünk lévő évtizedek, most már évszázadok során, és várták Jézus visszajövetelét. Nagyon sokan voltak, akik azt gondolták, hogy az én életembe ez bekövetkezik. Nagyon sokan gondolták így. Rendszerint a szenvedő egyház gondolkozott így. Az egyházban Jézusért szenvedő emberek gondolkoztak így, hogy még az én életembe ez bekövetkezik. Pál apostol hitrejutását követően élete első időszakában maga is azt hitte, hogy ő testben megéli Jézus visszajövetelét. Később értette meg, hogy ez nem fog bekövetkezni az ő élete során. Külön érdekesség a Jézus visszajövetele várásában az, hogy az embereket a rendkívüli jelek izgatják különösen. Amit össze lehet kapcsolni Jézus visszajövetelével, a világ vége témájával, azok a rendkívüli jelek. Emlékezzetek rá, hogy amikor eljött a 2000-es esztendő, akkor mennyi ilyen rendkívüli jel fölerősödött, és mennyi mindent próbáltak az emberek értelmezni úgy, hogy itt van a világ vége, vagy valami egészen új kezdődik. Talán a keresztény igazság beigazolódik. Ekkor kerültek elő Nostradamus jóslatai. Biztos emlékeztek rá 11 évvel ezelőtt. Hogy is zajlott ez? Kedves testvérek, nem olyan régen a kezembe került a denveri reptérrel kapcsolatosan egy pár oldalas anyag, és ami most ebből számunkra érdekes, az az, hogy ott a reptéren lévő hatalmas freskó képek között van egy olyan, amelyiken egy maja kislány látható. Egy a maja kultúra régmúltjából egy kislány látható, és kezében egy táblát tart, aki belép a denveri repülőtérre, mind szembe fogja vele találni magát. És ezen a táblán a világ vége dátuma van. 2012. Mindig izgatta az embert, különösen is a kereszténység által érintett embert. Hogy lesz ez? Ti is tudjátok, hogy a magyar televízióban csatornák működnek, amelyek semmi mással, mint jövendőmondással foglalkoznak, profétálással, és ehhez hasonló szellemi dolgokkal. Testvérek, a Szentírás és Jézus maga is sokat beszélnek a jelekről, Krisztus visszajövetelének a jeleiről, a mikorról nem, a visszajövetel jeleiről igen. És ebből két dolgot vonjunk le tanulságképpen. Minden olyan kísérlet, amelyik azt próbálja megtudni, hogy mikor lesz Jézus visszajövetele, Biblia ellenes. Minden olyan, amelyik arra figyel, hogy Jézus maga megmondta, hogy milyen jelek előzik meg, azokat viszont nagyon komolyan kell venni. A most olvasott példázatban, amelyik egy különös példázat, és egészen különös dolgok vannak benne, az egyik legfontosabb jelről beszél Jézus, vagy a legfontosabb jeléről az ő visszajövetelének. Figyeljünk ma erre, mit mond Jézus ebben a példázatban nekünk. Mi ez a jel? Most, kedves testvérek, a példázat arról szól, hogy a király a fiának mennyegzőt rendez, lakodalmat, örömünnepet. És tudjuk, a példázatok természete az, hogy minden benne szereplőnek megvan a tényleges jelentése a képes beszédben. A király, Isten, a fia, Jézus, a mennyegző, Isten országa, és azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a király már mindent elkészített. Íme minden készen van. Jézus azt mondja, hogy a mennyeknek országa fogadó, kész állapotban van. Olyan jó ezt olvasni, hogy Jézus azt mondja, hogy előre minden készen van, mert Isten velünk foglalkozásában, az emberrel való törődésében folyamatosan látjuk ezt az előre. Minden előre megvan. Minden előre készen van. Az üdvtörténet készen van. Még mielőtt a világot Isten megalapítja. Sokan nehezen kezelik ezt a bibliai szót is, hogy eleve. Ugye itt az eleve elrendelésre gondolnak. Pedig Istennél ez visszatérő dolog, hogy előre, mindent megelőzően, minden előbb történik meg a mennyben. A mennyben mindenről előbb tudnak, mint a földön, megvalósul. Mondjátok meg, hogy minden már készen van. Előre készen van. A mennyország fogadóképes. Az örömünnep készen vár. Mert testvérek, van a mennynek is adventje. A menny, Isten országa, készen van, mondjátok meg, mindjárt beszélünk, hogy kiknek, mondjátok meg, hogy minden készen van, és a menny vár. Mire? Kire vár a menny? Most testvérek, ebből a példázatból az derül ki, hogy egy valami nincsen kész. Minden készen van, egy valami azonban még nincs kész, amire a mennyország vár. És ez az egybegyűjtés. Az nem fejeződött be. Az egybegyűjtés, a kiválasztottak egybegyűjtése, az nincs kész. Ez a példázat ezt mondja el. A mennyországban minden kész, minden befejeződötten készen áll, tulkaimat levágattam, az asztal készen, az ebédem készen, minden készen az örömünnepre. Egy valami nincs. A választottak egybegyűjtése. A példázatból az is kiderül, hogy mielőtt a király bemegy majd a mennyegzőbe, az egybegyűjtésnek vége lesz. Isten számára, testvérek, nagyon fontos dolog ez az egybegyűjtés, és jó lenne, ha ma este együtt végig tudnánk gondolni a példázat alapján, hogy mit jelent ez, hogyan történik, kikre nézve történik az egybegyűjtés. Maga az egyház szó, hogy eklézia is azt jelenti, hogy kihívottak, kiválasztottak, az egybegyűjtöttek, ez az egyház. Ez az eklézia, ez a gyülekezet. Testvérek, Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző legnagyobb jel, esemény, hogy megindul a választottak egybegyűjtése. Hova? Ó, de szeretném, ha egyszer fölbátorodna, és boldogságosra fordulna a szívetek, ha meghalljátok. Testvérek, az egyházba, a gyülekezetbe gyűjti Isten egybe a kiválasztottakat. Nem a mennybe történik az összegyűjtés. Ott csak betagozódunk. Az összegyűjtés a gyülekezetbe történik. Az egyházba gyűjti össze Isten a kiválasztottakat. Tudjátok, milyen közösségbe tartoztok? A legnagyobbra hivatott közösség az egész világon. Ide tartozunk mi. Na, örüljetek! Le a szomorú ábrázattal, le a kicsinyhítűséggel, le az örökös gyámolítatlansággal, hogy mindig úgy viselkedünk, mintha nekünk surrogni kellene csöndbe, észrevétlenül az emberek között. Hát sajnos én meg keresztény vagyok, csak meg ne tudják, csak ki ne derüljön. Drága testvérek! Megindult a választottak egybegyűjtése, és azokat az Isten a gyülekezetbe gyűjti össze. Folyik egy óriási hívogatás ebben a világban. Azt mondja Jézus, hogy először a hivatalosakat hívják. És amikor a hivatalosak nem akarnak jönni, akkor ismét küld más szolgákat. Megint mondja a hivatalosaknak, ímé minden kész. Gyertek! Kik ezek a hivatalosak? Kik azok a hivatalosakat, akiket először hív? Jézus példázata szerint hívnak a szolgák. Kik ezek a hivatalosak? Kedves testvérek! Kétszer is történik a hívás. Emlékezzetek rá, hogy az Úr Jézus egyszer beszélgetett egy kananeus asszonnyal, aki a gyermeke ügyébe ment oda hozzá. És amikor nem akar Jézus először szóba állni vele, aki könyörög a gyerekért Jézusnak, és a tanítványok mondják neki, hogy küldd már el, ne foglalkozzunk ezzel a nővel, itt kiabál örökké utánat, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj az én gyerekemen, akkor Jézus itt különös mondatot mond. Azt mondja, nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Később pedig arról beszél Jézus, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni, Jeruzsálem, mint tyúk a csibéit, de te nem akartad. Testvérek, az első hivatalos kör Izrael. De hogy kell ezt érteni a 20. vagy a 21. században? Kik ma a hivatalosak? Gondoljátok el, testvérek, hogy itt Budapesten van 300 ezer magát reformátusnak valló papíron keresztény ember. Ennek többszöröse van római katolikus vallásúnak önmagát valló keresztény ember. Emellett van evangélikusnak, baptistának. Erről fogok majd még beszélni, most csak annyit hadd mondjak, hogy hivatalosak ma a megkereszteltek, akik Jézus jelét hordozzák. De vajon hol vannak a hivatalosak ma? A mi választói névjegyzékünkben is több mint 1000 emberről tudunk. Ennél sokkal többről tudunk, akik ide tartoznak. Ha összeadnám mindazokat, akiket mondjuk megkereszteltünk, csak az alatt a 26-27 év alatt, mióta én itt vagyok, akik konfirmáltak, ezek a hivatalosak. És miután a hivatalosok nem mozdulnak, akkor kiadja a parancsot a szolgáknak, hogy akkor most hívjatok be mindenkit. És kedves testvérek, én ezt látom most a legerősebb egybegyűjtésnek az egyház, a gyülekezet szempontjából. Ma nem hívő szülők gyermekeiből verbúválódik a gyülekezet. Az egy csodálatos dolog, amikor így történik. Ma olyanok jönnek konfirmálni, keresztelkedni, olyanok lépnek be a gyülekezetünk közösségébe, akik mögött semmi egyházi, vallási, családi tradíció nincs. Hívjátok be őket, álljatok meg az utcasarkokon, jöjjenek. Néha egészen megdöbbenek, amikor egy-egy fiatallal le tudok ülni, beszélgetni, mert keres. És megkérdezem, hogy hogy kerültél te ide? Hát hogy vagy te itt? Testvérek, az egybegyűjtés helye a gyülekezet. Ez az. Ezért nevezi őket Pál apostol a szentek közösségének. Sokan megütköznek ezen, hogy szentek, ennél bűnösebb közösség nincs. Igen, itt csak bűnös ember van, ez így van. És ez mégis a szentek közössége. Az egybegyűjtés ide történik. A mennyország itt telik, nem ott, itt. És nincs oda belépés gyülekezet nélkül. Aki elhagyja a gyülekezetét, olyan szálat szakít el, amelyikbe bele lehet pusztulni. Erről majd fogunk beszélgetni még. Isten nem ismeri a magányos keresztény életet. Ezzel csak önmagukat hazug álomba ringatók ringatják, hogy van magányos kereszténység. Van gyülekezeten kívüli keresztény élet is. Gyülekezettől függet, tudok én otthon is imádkozni, tudok én keresztény lenni, ne hazudjunk. Testvérek, magunknak ne hazudjunk. Nem tudunk. Nem is leszünk. Senki nem lesz keresztényé gyülekezet nélkül. Ide gyűjti Isten a kiválasztottakat. Ide. Itt gyűjti őket. Hívjátok a hivatalosakat, és amikor kiderül, ami kiderül, menjetek ki az utakra és a sarkokra, hívjatok be mindenkit. Hova? Testvérek, a gyülekezetbe. Az egybegyűjtés adventi jel, Jézus visszajövetelének a jele. Figyelünk mi erre? Gondolkozunk mi ezen néha, de hát gondolkozzunk, hogy egy csodának vagyunk a részesei, hogy a gyülekezet tagjai vagyunk. A legnagyobb jel, testvérek, ma a világban az egyház Jézus visszajöveteléről. Mi vagyunk. Ne viselkedjünk úgy, mert pitik is mellékszereplői lennénk az életnek. A legfontosabb szereplői lehetünk az életnek. A legdöntőbb szereplői mi vagyunk Isten akaratából. Ennek a butuló, sötétedő, önmagát szerető, pénzimádó, fölsorolhatatlan, betegségbe szenvedő világnak. A jel, az egybegyűjtés, a kiválasztottak egybegyűjtése azonban nem csak ennyi. Az Úr Jézus részletezés, egy kicsit én is részletezem. Amikor azt mondja, hogy az egybegyűjtést kik végzik. Testvérek, az egybegyűjtést, a kiválasztottak egybegyűjtését a szolgái végzik. Majd minden példázatban visszatérően jelentkezik, hogy mi különbség van a szolgái és a nem szolgái között. Kik Jézus szolgái? Testvérek, Jézusnak igazán csak a megtért, újjászületett emberek a szolgái. Azok végzik az egybegyűjtést. Méghozzá minden népből, olvassuk az igében, minden nyelvből és minden ágazatból. A szolgái. Ezért nagyon sok szolgára van Istennek szüksége. Nagyon sok szolgára van szüksége. Sok megtért emberre van szüksége. Tudjátok, egyházunknak és gyülekezeteinknek az erőtlensége az abban van, hogy kevés a munkavégző szolga. Kevés az élő hitre jutott, megtért. Akiket Isten szolgálatba tud állítani. Jézus beszél arról is, hogy hogyan reagálnak a hivatalosak. Arra, amikor a szolgák a maguk egybegyűjtését, a hivogatást végzik. Figyeljétek csak, a hivatalosakról azt mondja a harmadik versben, nem akarnak jönni. A király fia miatt, Jézus miatt. Izrael nem akar jönni. Jézus miatt. Jézus, ez a Jézus, nem kell neki. Nem akarnak jönni. Aztán azt mondja a következő versbe, hogy nem törődnek a hívással a hivatalosak. Nem érnek rá, mondja tovább. Ezzel állandóan találkozunk. Emberek, akik mindenre ráérnek, csak a szolgák hívásának engedni, hogy oda tartozzanak a szentek közösségébe, a kiválasztottak közé, arra nem érnek rá. Egy nap 10 órát tévét nézni ráér, pecázni ráér, aludni, olvasni, szórakozni, mindenre ráér. És azt mondja, a hivatalosak kezdik kimenteni magukat. Izrael azzal, hogy a király fia nem kell. Ez nem Jézus. A többiek is mentik ki magukat, és aztán 6. versben drámai fordulatot vesz a dolog, mert azt mondja Jézus, hogy lesznek, akik a szolgákat megölik. Talán ti nem tudjátok, hogy minden évben több 10 000 keresztényt ölnek meg mind a mai napig a hitükért. Ez nem hír persze. Erről nem beszélnek, persze. Hát a heti hetest várják az emberek, nem ezt, meg a való világ zsenieit várják az embereket. Ilyen, hogy emberek az életüket adják valamiért. Ez nem hír, ez nem érdekes. A megkereszteltek, a hivatalosak után a kívülvalókat hívják és jönnek, Istennek legyen hála, egyre többen jönnek. A cél pedig az, hogy mindenki mennyegzői ruhába legyen. A mennyegzői ruhatestvérek nem más, mint a Krisztus bocsánatát személyesen elfogadás öltözete. A mennyei ruha az a fehér ruha, azt jelenti, hogy én Krisztus bocsánatát személyesen elfogadtam. akkor kap az ember mennyei ruhát. Az 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 esemény, amikor Isten átöltözteti. És attól kezdve akármilyen bűnös, nyomorult ember marad, Isten csak azt a fehér ruhát látja. Semmi mást. Aki nem úgy ül oda, azt egyszer kiszólítják, itt a példázatban is van valaki, aki beül oda. És amikor bejön a király körülnéz, és azt mondja, barátom, te mit keresel itt? Kifelé. Semmi keresnivalód itt nincs. Testvérek, advent főszereplője a földön a gyülekezet, az egyház. Mi vagyunk. Adjon ez nekünk reményt, erőt és lendületet. És azzal fejezem be, amivel végül is ez a példázat befejeződik, hogy ebben az időszakban a legnagyobb kérdés éppen ezért ez, hogy van-e fehér ruhám. Ez a legnagyobb kérdés. Van-e fehér ruhám? A fehér ruhát is ingyen adják. A szolgák segítik szétosztani. Most a szolgák kérdezik, de egyszer ott majd a király kérdezi, barátom, hol a fehér ruhád? Anélkül itt nem maradhatsz. Majd később halljuk más példázatokban, nem ismerlek téged. Nem tudom, ki vagy. Ha van fehér ruhád, akkor igazi szolgaként hívogatsz. Ez a misszió. A fehér ruhások nem tehetik, hogy ne fehér ruhásként viselkedjenek a világban. A fehér ruha azt jelenti, hogy hívogatok. Azt jelenti, hogy van szolgálatom az emberek felé. A fehér ruha azt jelenti, hogy van felelősségem mindenki felé. Vigyázzunk, testvérek, mert a ház telik. A példázat szerint is. A mennyegző betelik. Akiket szeretsz, akik fontosak neked, azokért imádkozz és szólj és cselekedj, mert egyszer bezárul a kapu. Befejeződik a gyűjtés. Befejeződik az advent, és megjelenik a király, és megjelenik a király fia egyeseknek ítéletre, másoknak a legnagyobb örömünnep kezdetére. Van-e fehér ruhám? Aki Jézus bocsánatát elfogadta, annak van. Aki nem fogadta el, de vágyódik már rá a lelke, azt Isten ezen az órán is kész átöltöztetni. Van-e fehér ruhám? Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy a te bocsánatod is ingyen van, így a fehér ruha is ingyen van, a te áldásod is ingyen van. Minden ingyen van, de minden csak tőled van. Áldunk és magasztalunk, hogy egy olyan mennyei világot készítettél, ahova csak ebben a ruhában lehet bemenni. Köszönjük, hogy erre készíted azokat, akiket gyülekezetbe befogadsz, bevonsz, itt készíted őket, itt formálod, itt alakítod. Ez a világ számára a legnagyobb felkiáltó jel. Mi vagyunk. Bocsáss meg, Urunk, ha el akarunk bújni a felelősségünkkel. Ha elnémul a szánk, ha rólad lehetne szólnunk, mert kész a pillanat. És köszönjük, amikor alkalmassá teszel bennünket arra, hogy ne a magunkét mondjuk, hanem a tiédet. Hogy legyen belőle áldás és élet. Akik kaptuk, nagyon köszönjük neked, Jézus, a fehér ruhánkat. Akiknek nincs, hadd kérjük el ma, kivétel nélkül mind. S te meg, Urunk, légy kegyelmes velünk, és öltöztess be bennünket a bűnbocsánat tiszta ruhájába, amit Jézus vére tett tisztává. Ő érte kérünk, hallgass meg bennünket, Atyánk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Záró énekünk az 500. dicséret, az 500. dicséret, és akkor ezt is énekeljük most végig. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy. Az 500. dicséretet énekeljük végig.